Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Somogyi Szilárddal. Huszonnyolc évet kellett várni arra, hogy a szlovákiai magyarok legnagyobb kulturális és társadalmi szervezete, a Csemadok ismét alanyi jogon juthasson támogatáshoz az állami költségvetésből. A műsoridőnk rövid ahhoz, hogy a 28 év áttélési stratégiáit végigvegyük, viszont mai vendégeink Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke, és Gyimesi György, az állami támogatást kiharcoló parlamenti képviselő legalább rövid betekintést ad abba, hogyan, miképp sikerült tető alá hozni az úgynevezett Csemadok törvényt.
A Ma Hét Média Család Adásidő podcast műsorában, illetve mai vendégünket, Bárdos Gyulát, a Csemadok elnökét, illetve Gyimesi György parlamenti képviselőt. Beszélgetésünknek mai témáknak az a fő apropója, hogy május 5-én csütörtökön elfogadták a Csemadok törvényként a köznyelvben meghonosodott törvényt, és ugye azért ezt szeretnénk körüljárni, hát végsősorban akár közvetlenül minden szlovákiai magyar valamilyen módon kapcsolatba került, vagy bízunk benne, kapcsolatba fog kerülni a Csemadokkal. Még mielőtt rátérnénk magának az érdemi résznek, Bárdos Gyulát arról kérdezném, hogy tehát a nagy közönség számára valószínűleg nem is volt eddig világos, mindenki gondolom úgy vette automatikusan, hogy az állami pénzből él a Csemadok. Tehát, hogyha ebbe egy kis bevilágítás nekünk egy betekintést nyújtana, hogy egy ekkora társadalmi szervezet, az miből tartja fel magát?
Teljesen egyértelművé kell tenni, hogy 1996 óta, Vladimir Mecsiarék ideje óta, egyetlen egy szlovák koronát, illetve egyetlen egy eurót nem kapott működésre, illetve nem kapott támogatást a Csemadok. Az, hogy lehetett pályázni a kisebbségi kulturális alapnál, az nem egyenlő azzal, ami 1996-ot megelőzően évtizedekig volt, hisz még az elmúlt rendszerben a Csemadoknak az állami költségvetésből volt egy fix támogatása az állami költségvetésből, és több mint 100 alkalmazottja volt. Tehát amikor 1996-ban az egyik napról a másikra megszűnt a Csemadok állami támogatása, a Csemadok majdnem megszűnt, mert óriási nehézségekkel nézett szembe, és ha nem lettek volna olyan bölcs vezetői és diplomatikus ember, olyan diplomaták, akik tulajdonképpen később diplomaták is lettek, mint Bauer Győző, a Csemadok országos elnöke, aki rögtön tudta, hogy a mindenkori magyar kormánnyal föl kell venni a kapcsolatot, és lehetőleg olyan feltételeket kell biztosítani, hogy a legnagyobb társadalmi szervezet, a kulturális szervezet, a Csemadok, ami nem csak itt a Felvidéken, de Kárpát-medencének a legnagyobb társadalmi szervezete, hogy működhessen. És hát az egyik napról a másikra megszűnt az, hogy 100 ember volt ott, nem voltak fizetések, nem volt állami költségvetés.
De ugye minden járásból volt.
Az, hogy működött és hogyan működött, sőt akkor még 89-et követően, már 89-ben is nehézségekkel nézett szembe a Csemadok, mert az valamennyi új társadalmi és kulturális szervezet, ha valakivel szembe pozícionálta magát, az a Csemadok volt, mert az volt régebben, ráadásul megpróbálták avítnak, öregnek, kommunista csökevénynek titulálni a Csemadokot, amiben némi igazság van, de természetesen a Csemadok nem azért maradt meg, mert az elvtársak meg az elvárásoknak megfelelően próbáltak megfelelni, hanem azért, mert a helyi szinten a Csemadok vezetők, a helyi Csemadok vezetők, még azok a normális Csemadok vezetők, akár országos, regionális szinten tudták, érezték, hogy itt a közösségről van szó. Hát a magyar megmaradásáról van szó. És akkor 89 után ezzel szembe kellett nézni a Csemadoknak. 96-ban egyik napról a másikra elzárták a csapot. Itt most ebben az esetben a pénzcsaporok elzárásáról volt szó, és ezt kellett túlélni a Csemadoknak, és ha már itt tartunk, egyértelműen meg kell mondanom, és köszönet kell mondanom a magyar kormánynak, és elsősorban a Fidesz-KDNP kormánynak, mert az ő kormányzások óta kiemelt nemzeti intézményként szerepel a Csemadok, és kap támogatást működésre. Ezért tudott és tud működni a Csemadok 17 területi választmány, ezért van több mint 50 ezer tagja, és ezért tudja ezt a feladatát ellátni, hogy országos rendezvényünk van, közel 30, rengeteg regionális rendezvény, rengeteg helyi rendezvény, és ami a legfontosabb, hogy nagyon sok helyen a Csemadok évzáró, a Csemadok tevékenység jelenti a közéletet. Tehát összejönnek, megbeszélik a dolgokat, tehát tulajdonképpen a közösségünkkel kapcsolatos kérdéseknek a fok sokmérője mindenképpen a csemadok volt, és természetesen az, hogy a kulturális életnek a megtestesítője sok helyütt, nem azt mondom, hogy kizárólagosan, de azok az új, vagy azon új szervezetek, amelyek megpróbálják most azt mondani, hogy kiváltságos helyzetbe kerül ezáltal a csemadok, hogy állami támogatásba részesül. Kérdem én, hogy hol vannak ezek, amikor helyi szinten, országos szinten több ezer rendezvényt kell megvalósítani, még csak jól fog a ceruzájuk, és megpróbálnak abból pénzt szerezni, hogy jó projekteket írnak, de abból a közösségnek sok haszna nincs. Tehát a csemadok addig fog megmaradni, amíg fontosnak érzi azt, és a közösségre fog hallgatni, és a magyar nyelv, az identitás, a magyarként való megmaradás a szülőföldön lesz az első helyen. Minden más elképzelés, vagy pedig ilyen jellegű megfogalmazás, az hatodrangú kérdés kell, hogy mit akarnak, mit várnak el a csemadoktól. A csemadoknak megvan a szerepe, megvan a programja, és ehhez nyújt most támogatást, és itt szeretném megköszönni ezt a támogatást, amelyet a parlament Gyimesi György képviselő úrnak a javaslatára elfogadott, mert 96 óta nem volt erre példa.
Tehát akkor, hogyha jól értem, tehát 96-ban ugye elnyitszantották az állami támogatást, és akkor, hogyha jól veszem ki a szavaiból, tehát nagyon gyorsan ugye Magyarország reagált, és az volt az egyik támpont, ami alapján eljutottunk ide, hogy most 2022-ben is mind élő szervezetről beszélünk a csemadokról. Azt azért a hallgatóink figyelmébe azért mondjuk el, hogy ugye egy olyan szervezetről van szó, ami már több mint 70 éve létezik, és ha jól tudom, több mint 400 alapszervezetük van, és több ezer, ezt már Gyimesi parlamenti képviselőnek a parlamenti beszédéből tudom, hogy több ezer esemény van évente csomagok helyi szervezeteknek, vagy pedig esetleg a területi szervezetek rendezésébe. Nekem olyan benyomás kelt, haszonélvezőként, tehát én ugye nem mondok se a csemadoknak tagja, semmilyen aktivistája, hogy lényegében...
Elég nagy hiba, szerintem.
Hát meg ilyen beszélgetéssel is próbáljuk támogatni a csemadoknak a munkáját, hogy minél több embernek információt adunk a csemadok körül dolgokról. De lényegében a szervezet, mintha úgy épült volna be a szlovákiai magyarság életébe, hogy észrevehetetlen már, annyira természetes, hogy a csemadok szervez különböző dolgokat, ugye? Legutóbbi például Dunaszerdahelyen, ahol most ez a beszélgetés folyik a Magyar Majális című akció volt. Hogy Gyimesi képviselőhoz fordulok, aki visszahoz azért bennünket, tehát egy kicsit a közelmúltból napjainkba. Ugye ön ezt még 2021. októberében nyújtotta be ezt a javaslatot, ami lényegében visszahozná bizonyos mértékben a csemadok állami támogatását. Ma pedig, hogy azt hangzott előbb, hogy május 5-én fogadták el. Tehát azért a parlamenti szokásokhoz képest egy kicsit hosszabb ideig tartott, amíg ez a törvényi javaslat ahol eljutott odáig, hogy a végszavazáson zöld utat kapjon. Mi tartott ilyen sokáig? Milyen akadályokkal kellett esetleg leküzdeni, hogy eljuthasson a törvény a végszavazásig?
Hát szinte csak akadályokba ütköztünk, és nem igaz, hogy csak októberben került ez a parlament elé. A törvénynek az első változata már szinte nyáron elkészült. Mi már a frakción belül augusztus végén kezdtünk el beszélgetni arról, hogy van Szlovákiában egy csemadok. Elmondtam a frakciótársaknak, a képviselőtársaknak, hogy valójában mi is az a csemadok, és miért kell támogatni. És ugye ne felejtsük el azt sem, hogy 2020. júliusában még az akkori miniszterelnök Igor Matovics megígérte a csemadoknak, hogy egy ilyen állami támogatásban részesíti a csemadokot. Azóta eltelt egy év, illetve egy fél év, elnézést kérek, a miniszterelnök urat leváltották, és feledésbe ment ez a téma, ezért kellett leporolni, és a frakció elé állni azzal, hogy ezt meg kell csinálni, mert minimum ezzel tartozunk a felvidéki magyaroknak, de egyébként sokkal többen. Tehát először az első lépés az volt, hogy meggyőzni a saját frakciómat, ott volt a legkevesebb gond, viszont a neheze az akkor jött, amikor ezzel a...
Azért volt a legkönnyebb a frakción belül meggyőzni a kollégákat, mert különösebben nem érdekelte őket, vagy azért, mert relatíve nem olyan nagy összegről volt, ugye hát a parlamentben milliók, százmilliók, milliárdok röpködnek, és itt ugye 300 ezer euróról van szó. Tehát, hogy ön hogy látja, hogy a kollégái, vagy pedig annyira hittek az ön, ahogy is mondjam, beterjesztésébe, hogy igazából nem is foglalkoztak vele, vagy esetleg tudtak arról, hogy mi ez a csomagot?
Még eddig még nem történt olyan, hogy egy törvényjavaslatomat a saját frakcióm gáncsolta volna el. Emlékezzünk arra a törvénytervezetre is, amellyel április 12-ét emléknapként szerettem volna a törvénybe foglalni, ez lett volna a kitelepítettek és az elhurcoltak emléknapja. Ezt is támogatta a frakcióm, és támogatott több más javaslatomat, amely nem is került a parlament elé, mert vétózta az egyik vagy a másik koalíciós partner. Tehát visszatérve a csemadok törvényhez, a nehez ez csak utána jött azért, mert ugye azok, akiknek a szabadság és a szolidaritás a nevükben van, azok a legkevésbé szolidárisak a felvidéki magyarokkal szemben, az SZSZ pártra gondolok, nekik rögtön volt ezernyi ok, hogy miért nem kell egy ilyen törvény. Többek között említeném azt is, hogy voltak valahol valamilyen területi választmánynál, vagy valamilyen helyi szervezetnél olyan beszédestek, ahol állítólag magyar nacionalisták vettek részt, sorba jöttek a butábbnál butább okok, de a legfőbb ugye az volt nekik, hogy miért pont a csemadokot, hát ez is el lett nekik magyarázva, és ők voltak azok, akik cserébe azt kérték, hogy ha adunk a csemadoknak, akkor adjunk a többi nemzeti közösségnek is. Hát erre természetesen szívesen bólintottam, mert ugye annak az összegnek is az 55% a magyarokat illeti, a magyar kultúrát illeti, most gondolok itt a kultminóra. Tehát ebben meg tudtunk egyezni. Csak hogy a problémát a Matica Slovenská is jelentette, mert nem titok, hogy a Matica Slovenská még a tavalyi nyár folyamán egy hadjáratot indított a csemadok ellen, és a szövetségesük a SME Rodina, Boris Kollár féle SME Rodina lett, és az igazsághoz az is hozzá tartozik, hogy a jelenlegi kulturális tárca progresszív vezetése a Milanová miniszter asszonnyal az élen a Matica Slovenskát meg akarta szüntetni. Ez volt a tervük.
Tehát az egy egész... A koalíció támogatást, plusz támogatást kért a Matica Slovenskának.
A másik feleme meg akarta szüntetni. Ezért volt egy hatalmas munka ezt az összes véleményt egy csokorba szedni és összefoglalni. A Matica Slovenskának abban az időben 1,7 millió euróról 1,2 millió euróra csökkentették a költségvetését, és természetesen a szlovák nacionalisták ezt úgy adták el, hogy azt a 300 ezer eurót, amit elvettünk a Matica Slovenskától, ezt most a csemadoknak adjuk oda, és ez elfogadhatatlan. Szóval megakadt a dolog másodszor a SME Rodinán. Ekkor léptem közbe. Természetesen, hogy nem, ezt csak így adták ők el, hogy ez az a 300 ezer euró. Egyébként ez a pénz, amit elvett a kulturális tárca a Matica Slovenskától, ez lett volna az első lépés arra, hogy megszüntessék a Matica Slovenskát. Egyébként én nem értettem volna ezzel egyet, mert mégiscsak van helye Matica Slovenskának, a szlovákságnak, meg a szlovákok között. Tehát ezt abszolút ezzel nem értettem egyet. Ekkor léptem közbe Igor Matovicsal, akivel megbeszéltem azt, hogy ha adunk a csemadoknak, akkor fixáljuk a Matica Slovenskának is az összeget 1,5 millió euróra. Többször tárgyaltam a Matica Slovenská elnökével.
Hagyjáljunk meg, tehát akkor jól értem, hogy egy magyar képviselő járt közvetlenül. Hogy a Matica Slovenská ne szűnjön meg.
Közvetlenül, igen. Sőt, én voltam...
Emléktáblája lesz Túró-Szentmártonban.
Igen. Hát remélem. Én voltam egyébként a Matica Slovenská törvénynek az egyik beterjesztője, a Svercsek képviselő úrral, meg több olanos frakciótársammal együtt. Tehát annak, tehát azt, hogy a Matica Slovenskának 1,5 millió euróra le van fixálva jelenleg a költségvetése, ezt bátran kijelentetem, ez az én érdemem, mert más nem tette volna ezt meg, és én is csak azért tettem meg, mert ugye a csemadoknak az érdekeit néztem, és nekem fontos volt az, hogy a csemadok törvény átmenjen.
Tehát bevittem a Maticát is.
Így van, tehát mindenki kért cserébe valamit a csemadokért, mindenki jól járt vele, na és ezekre a dolgokra kellett várni. És hogy befejezem a mondani valómat, a beterjesztésről, tehát az októberig tartottak ezek a tárgyalások. Októberben, amikor beterjesztettem, ugye első olvasásba átment, viszont meg kellett várni a Matica törvényt, meg a kultminoros törvényt, ezt is bevárta, csak ugye a koalíció olyan állapotban van jelenleg, hogy szinte már senki nem hisz senkinek, úgyhogy meg kellett várni még azt is, hogy a Matica Slovenska átmenjen az első olvasásban, és egyszerre kellett szavazni a két törvényről, sőt, még azt is megcsinálták a szavazás előtt, hogy a Matica Slovenskáról szóló törvényről hamarabb szavaztunk, mint a csemadokról, hogy még csak véletlenül se legyen az, hogy valaki ezt a törvényt elgáncsolja.
Hogy nehogy az legyen, ugye, hogy visszaugrik a szolonszkár törvénynek a támogatása.
Igen, viszont nem történt semmi baj, mert benyújtottam egy törvénymódosító javaslatot, ahol egyébként reagáltam az összes figyelmeztetésre és az összes hozzászólásra a törvény előkészítő bizottságnak és a parlamenti legislatív osztályának a figyelmeztetését belekomponáltam, és beletettem azt is, hogy a csemadok még az idén igényelheti a támogatást. Igen, tehát ezt nem közvetlenül a parlamentben, tehát a teremben olvastam el, hanem a bizottságon keresztül nyújtottam be, hogy még ezzel se szítsam ott a kedélyeket, hogy ez minél hamarabb menjen át, és a siker kapujában állunk, hát remélem, hogy most már az államfő aláírja ezt a törvényt.
Még mielőtt erre kitérnénk, hogy milyen plusz veszélyek leselkedhetnek a törvényre, hát ugye Bárdos Gyula hosszú éves parlamenti tapasztalatokkal rendelkezik, Gyimesi képviselő, meg épp most aktív képviselő. Tehát mind a kettőjüknek lehet egy bizonyos tapasztalata arról, hogy még egyszer ismétlem 300 000 euróról van szó. Ami ugye, hogyha egy magánember zsebében van, akkor rendkívül sok pénz. De az állami költségvetésből kiindul, vagy pedig egy 70 éves múlta több ezer ember tagságával rendelkező szervezetnél, azért lássuk be, hogy nem egy olyan nagy összeg. És mégis akkor ilyen tortúrákon kell keresztül menni, ilyen csereberéknek kell a tárgyává tenni ezt a 300 000 eurót, vagy azért, mert magyar szervezettel kapcsolatos ez? Hogy látják ezt?
Hát amikor én az aggályaimat megfogalmaztam, akkor lehet, hogy nem biztos, hogy mindenki értette, vagy lehet, hogy félreértette, amit mondtam. Tehát korábban is már volt tervezet, volt elképzelés, hogy törvényt elfogadni a csemadokról. Az az igazság, hogy mindig azzal az egy mondattal zárták le az egészet, hogy nincs rá politikai akarat. Tehát nem volt a kellő számú képviselő, aki ezt megszavazta volna. Természetesen volt rá. Fölvetettük, javaslatot tettünk, de egyszerűen nem volt meg annyi képviselő, aki ezt megszavazza, még akkor is, amikor kormánykoalíció része volt a Magyar Közösség Pártjának a parlamenti frakciója. Az egyetemet sikerült létrehozni, de ezt a kérdést nem sikerült megvalósítani. De én visszamennék a mostani törvények a genézisehez, még egy dolgot elmondanék, hogy valóban, hogy a képviselő úr mondta, Igor Matovics kormányfőként, amikor fogadta a csemadokot, és erre nem volt példa az elmúlt időszakban, hogy a kormányhivatalban fogadták a csemadok vezetőségét, akkor Berény József volt a tanácsadója, a Nagyszombat megyei alelnök, a Szövetségpártnak, az MKP frakciójának a elnöke, vezetője. Akkor tanácsadóként ott szerepelt, és tulajdonképpen az ő javaslatára és vele konzultálva jött ez az ötlettel Igor Matovics, és ő már akkor ezt a párhuzamot előhozta a Matica Slovenskával kapcsolatban, hogy értsétek meg, mondta nekünk, hogy a szlovákoknak természetesen a Matica Slovenska, akkor ezt meg fogják érteni, ha ők, akkor ti is, és így ezt a párhuzamot akarta, és mondtam, hogy nem nagyon örülök ennek a párhuzamnak, de gyakorlati szempontból ez nem volt rossz. A következő dolog, hogy a szerkesztő úrnak a kérdésére, hogy milyen problémák merülhetnek a parlamentbe. Amikor képviselő úr megszólított és beszéltünk még tavaly nyár előtt a törvénytervezetnek, a törvénytervezetről, és készítette a törvényt, és én is természetesen láttam, jóvahagytam, elmondtam véleményemet, és akkor én többször elmondtam az aggályaimat, mert az az igazság, hogy én féltem attól, hogy ez nem lesz, tehát nem kerül a fináléba, tehát nem lesz elfogadva. Vagy ha oda kerül, akkor olyan kompromisszumok árán, hogy lehet, hogy valaki betesznek a...
Tehát a rossz tapasztalataiból...
Igen. Pontosan így van. Tehát ilyen szempontból ez az eredmény egyértelmű, hogy el lett fogadva, és ez jó. De az aggályaimat azért mondtam, és aggályaim most is vannak, nem amiatt, hogy egyáltalán aláíródik-e a törvény. Mert én olvastam például a tárcaközi egyeztetések során, hogy milyen bődületes, nyugodtan mondhatom, baromságokat és maraságokat írtak le kvázi legislatív szakértők, hogy miért antidiszkriminatív, és miért pozitív diszkriminációval részesíti a magyarokat, többieket. Negatív diszkrimináció. Tehát az, hogy ezt miért kezdték, hát olvastam azt, és a másik, hogy látom, hallom a különböző megnyilvánulásokat. Hát ott volt például az állampolgársági törvény, amit miért nem adott kontrollra az államfőasszony, Itt most szerintem semmi oka nincs arra, hogy kontrollra adja, de természetesen joga van a törvény elfogadását követően 2 héten belül dönteni, aláírja vagy nem. Én nagyon remélem, hogy aláírja, de akkor leszek benne biztos, hogyha ott lesz az aláírása, és elkezdődik a folyamat, amikor a Kulturális Minisztériummal megegyezünk abban, hogy benyújtjuk a javaslatunkat, a pályázatunkat, és hogy valóban úgy lesz, hogy a képviselő úr mondta, mert én azt is szerettem volna, elmondom most már, hogy legyen benne fehéren-feketén, hogy amit mi szeretnénk, az úgy legyen elfogadva. Én nagyon remélem, hogy a javaslatban, amelyet megfogalmazunk, valóban úgy lesz, hogy amit mi szeretnénk, és elsősorban nem a központot szeretnénk a csomagokba ebből finanszírozni, hanem a regionális csomagok tevékenységet szeretnénk javítani.
Ezt a Magyar Hétnek el is mondta, ugye?
Elmondtam, igen, természetesen. Ugyanis elmondtam azt is, és nagyon sajnáltam, amikor különböző beszélgetések jelentek meg különböző portálokon, ahol egyesek kifogást emeltek, hogy a csomagok vezetői, meg a csomagokosok nem voltak ott a parlamentben, meg stb. Hát képviselő úr pontosan tudja, hogy amikor az első olvasatnál hát kaptam én ott bizony, főleg hideget, és le voltam nacionalistázva, meg a csemadok, meg minden, és a kormánykoalíció részéről is voltak ott olyanok, akik nagyon keményen mondták ezt a véleményt, és a második olvasatnál, ha ott lettünk volna, és személyesen én ott lettem volna, hát elég sokan ismernek a kotlebásoktól, a többiektől, biztos vagyok benne. Problémát jelentett, így simán, nagyon jó volt az időzítése a szavazásnak. Grendel Gábor vezette az ülést, képviselő beterjesztette, semmiféle vita, semmiféle dolog nem volt, megszavazták és kész. Állítom, ha én fönn megyek oda, akkor biztos, hogy valaki nem az én személyemet akarom kiemelni, hanem ők lehettek volna, láttak a lehetőséget, egy kicsit, igen, ez lett volt.
Hogyha már említettük ezt egy, mondjuk, hogy egy kicsit árnyaltabban feszültséget keltő helyzetet, hogy azért voltak ugye ez alatt a fél év alatt ilyen momentumai, vagy ilyen passzusai is ennek a történetnek. Elhangzott ugye vice versa alapon is néhány számon kérő mondat, néhány kritikusabb megjegyzése, amit a nagy közönség azért gondolom regisztrált. Most megkérdezhetem önöktől teljesen nyíltan, őszintén, hogy van önök között most valamiféle feszültség? Tehát Bárdos úr és Egyenes úr között?
Soha nem volt.
Nem volt feszültség, csak mondom, hogy csodálkoztam, hogy néhány hírportál egy oldalon lehozta azt, hogy hiányolták, hogy nem voltunk ott, de az a mondattal hiányzott, hogy én azonnal képviselő úrnak gratuláltam és megköszöntem a csemadok tagság nevében a törvény elfogadását.
Ismételten tudunk adni teret. Tehát maga az alapvető kérdés, hogy 300 000 euró idézőjel, de kevés vagy... vagy sok összegű.
De itt még elmondanám azt is, hogy jutottunk erre a számra. Ugye ők ezt a támogatást a magyarok arányához szerették volna mérni. Tehát, hogyha a Matica Slovenská kap 1,5 millió eurót, és van körülbelül 10%-nyi magyar, akkor az legyen 150 000. Hát mondtam, hogy az nagyon kevés, az inkább ne is csináljunk egy ilyen törvényt, akkor ezt így megduplázták. Tehát, hogy tiszta legyen, hogy miért pont 300 000 euró. Egyébként az kevesebb, mint amennyi volt 96-ig, ez is tény.
Érted. És még az 300-zal több, mint amennyi.
Mint, igen, így van.
Tehát mindenképpen, hogyha valami jön hozzá a mostani dologhoz, és itt fontosnak tartom elmondani azt, hogy képviselő úrral az első pillanattól fogva fontosnak tartottam hangsúlyozni, és ezt egy az egybe képviselő be is tartotta, hogy a csemadok részéről 3 fontos kritérium van, hogy egy törvényt el tudjunk fogadni, és tulajdonképpen támogatni, oda tudjunk állni, és meg tudjuk köszönni, az pedig az, hogy a mostani státuszkót nem ronthatja, hanem a mostani helyzetet csak javíthatja. Tehát nem lehet, hogy lehetetlenné teszi például a más támogatásoknak a juttatását a csemadoknak, tehát ez rendben van, tehát nincs benne ilyen stop. És ugyanúgy a kultminornál, a kisebbségi kulturális alapnál is lehessen pályázni az egyes területi választmányoknak, egyes rendezvényekre, azoknak, akik eddig is pályáztak. Tehát, hogy nehogy véletlenül itt kapunk 300 000-et, és akkor ott elveszítünk valamit. Ez végig betartották. Igen, rendes. Ez rendben volt természetesen. Ez így van, és az összeghez még visszatérve, amit a képviselő mondott, a genézishez hozzátartozik, amikor Igor Matovics volt még a kormányfő, és Berény József kérdezte, hogy hát az ígéret, hogy a semadok az mi lesz, akkor azt mondta, hogy menjetek el a pénzügyminiszterhez, akkor a mostani kormányfő volt a pénzügyminiszter, és ott is már, ott is nem 300, de 200 ezer, 150-200 ezer euróról lett volna szó, ad hoc jellegű, valami egyszeri támogatásról, vagy pedig a kormányfő alapjából is lett volna, különböző elképzelések voltak, és akkor ott mondtuk, és én is azt mondtam, pedig nem egyeztettünk akkor még, hogy minimum a 300 ezer euró kellene, mert tulajdonképpen a 150 ezer euró az ahhoz képest, hogy mi volt 96-ban, van egy kontextusa a dolognak, tehát volt, ha 96-ban volt egy bizonyos összeg, ha mostani nem haladja meg, de legalább megközelíti, azért nem lehet ezt felezni, vagy pedig valami más. Tehát ilyen szempontból ennek az összegnek, amíg eljutottak ide, az nagyon érdekes volt maga a tény is, hogy a volt kormányfő, mostani pénzügyminiszter, az akkori pénzügyminiszter, a mostani kormányfő, Gyimesi György képviselő úr, és ami nagyon fontos számomra, hogy azok a képviselők is, vagy az a képviselő, nem fog nevet mondani, vagy neveket mondani, akik keményen támadták a törvénytervezetbe a csemadokot, nem a tervezetet, valóban nem a tervezetet, de a csemadokot, meg a csemadok vezetőjét személyembe támadták. Azért, amikor az egyesély megszületett, és néhány több hónap után, tényleg a rengeteg húzavon, a tárgyalás után, eljutott a dolog oda, hogy valóban utolsóként, tehát tulajdonképpen mind a Pultminor, mind a Matyica Szlovenská már meg volt szavazva, és utána szavaztak erről, akkor végül is ők nem voltak ellene, és az a képviselő se, úgy tudom, nem volt ellene, aki nagyon keményen felszólalt. Én nem akarok neveket mondani, én megmondom őszintén, értem azt, és megmondom őszintén, azért nem akartam nevet mondani, mert ha egy szlovák pártnak a képviselője, vagy szlovák nemzetiségi képviselő ilyen dolgot fölvállal, és végül is nincs ellene, ha megváltoztatja a véleményét, akkor azt mondom, hogy rendben van a dolog, és nem kell, hogy most mea culpázzon. A végső szavazásnál a hozzáállása szerintem helyre hozta azt, amit korábban
pedig,
volt.
Pedig elnézést kért konkrétan tőlem, hogy nagyon, nagyon élesen fogalmazta meg a szavait, konkrétan hülyeséget mondott. Ő akkor tőlem elnézést kért, mert ő sem tudta azt, hogy mi van a háttérben, hogy ugyanúgy, mert ő egyébként a Matyica Szlovenskának a vezetőségében van, tehát ő azt gondolta, hogy mi likvidálni fogjuk a Matyica Szlovenskát, szóval elnézést kért tőlem, de helyrehozta a beszólását, a csemadoknak való beszólását azzal, hogy megszavazta a törvényt minden gond nélkül. És még ezt tartom fontosnak elmondani, mert ott is megakadt egy kicsit a törvénytervezet. Ugye csemadok az nem egy szervezet, van 414 csemadok, ha jól tudom,
alapszervezet,
és azt meg kellett oldani, hogy most valójában melyik csemadok fogja megkapni ezt a pénzt, és ezzel talán még okozhat egy pici gondot, mert bele kellett írni az iktató számát a törvénybe a csemadoknak, tehát annak a csemadoknak, amely fogja kapni ezt az összeget. Hát bízunk benne, hogy ezen a Csaputová államfő nem fog megakadni.
Még hogyha ugye visszatértünk most egy gondolat elejéig a lehetséges kifogásokra, azért a törvénynek a anyagi részén kívül van egy eszmei része is, tehát a preambulumában, ugye a preambulum kimondja ebbe a törvénybe, tehát kiemeli a csemadoknak az érdemeit, tehát az itt lakó magyar embereknek az identitásába, kulturális fejlődésébe, tehát azért ez bizonyos módon ad egy papírt arra az esetre, hogyha össze akarnák mosni a csemadókat az összes többi más társadalmi szervezettel, nem?
Igen, pontosan ezt oldottuk a kormányülésen is, és ezt a problémát oldottuk a törvény előkészítő bizottságban is, mert jogi szempontból, tehát jogilag ugye a csemadok pontosan ugyanolyan szervezet, mint az, amely tegnap jött létre, és van ez az eszmei értéke a csemadoknak, amiért a csemadok sui generis Szlovákiában, ugye akkor még Csehszlovákiában is az volt, és ez volt a... Az egy olyan szervezet, amelynek nincs párja.
Egyedi.
Szóval igen, ez volt az az indok, amely győzött. A törvény, illetve a kormány összes minisztere megszavazta a kormányülésen, és a törvény előkészítő bizottság csak úgy fogalmazott, hogy figyelmeztette a beterjesztőt, tehát engem, hogy ebben esetleg vagy elméletileg ütközhet az alkotmányba ez a törvény. De nem mondták azt, hogy nem javasolják megszavazásra.
És itt meg az is segítségére volt a csemadoknak, hogy 2016-ban az európai polgári díjat kapott a csemadok. Tehát egyedüliként Szlovákiából a számbeli kisebbséget, a magyar közösséget képviselő társadalmi szervezet, és azt megelőzően, miért a statot jóváhagyták az európai parlamenti képviselők, a szlovákiai képviselők, tehát akkor voltak magyar képviselő is volt ott, akkor jóvá kellett hagyni a szlovákoknak is, utána az egész parlamentnek, és amikor a parlament, európai parlament elnökétől átvettem ezt a kitüntetést, akkor én bíztam abban, hogy akkor a korábbi kormány volt, hogy legalább meg azt mondják, hogy figyelembe vesszük azt, hogy Csemadok kapott egy ilyen kitüntetést, kapott egy ilyen elismerést. És nem véletlenül kaptuk ezt a kitüntetést, és nagyon komoly átvilágítás előzte meg ezt. Mikor ez a javaslat megtörtént, akkor...
Igen. Tehát akkor, ha jól értem a szavait, akkor a Csemadok meg tudja magát védeni.
Természetesen.
És ugye számunkra, a szlovákiai magyarok számára természetes a Csemadoknak a egyedisége, vagy pedig a sajátos pozíciója. De akkor föl vannak önök arra is készül, hogy ha valaki magyarságon kívüli pozícióból támadná a Csemadokot, vagy mondjuk úgy udvariasan megkérdőjelezné a Csemadoknak ezt a támogatását, akkor van alap, amire az érvelésüket föl tudják.
Egyértelműen, de mire valaki úgy gondolná, itt ódákat mondunk a mostani kormányzatnak a tevékenységére, ez a törvénytervezés, ez a munka, ez egyértelműen kedvező fogadtatásban részesül, és azt mondjuk, ez egy nagyon komoly dolog. Ez nem jelenti azt, hogy mindenben egyetértünk. Így van, semmiféle bólogató János szerepét a Csemadok nem vállalja, sőt, a Csemadok egyértelműen elmondta, és továbbra is kitart amellett, hogy autonóm módon fog döntéseket hozni, autonóm módon fogja a programját elfogadni, mint eddig is elfogadta, és ha ez nem tetszik majd valakinek, akkor inkább eltekintünk ettől, hogyha esetleg más konstelláció kerülne majd akkor hatalomra, de az az igazság, hogy azért szerettem volna, hogy legyen benne fehéren-feketén, hogy a igénynek megfelelően legyen az összeg, mert hogyha a váltás esetén kormányváltás esetén valaki oda kerül, akkor ez elővehetné, de stabilan maradjon természetesen, de mindesetre a rajt jó, és minden szeretnénk egy olyan dolgot csinálni, hogy ezzel a csemadok tevékenységnek a javítását szeretnénk előmozdítani.
És készen állunk egy megmozdulásra is, remélem, az összes csemadok taggal akkor, hogyha a Csaputová elnökasszony tesz egy magyar ellenes lépést, és visszaküldi ezt a törvényt, mert akkor tényleg az elnöki palota előtt van a helyünk, és számon fogjuk kérni. Mindennel számolni kell, és az jelenleg a törvény az ő kezében van. Még mindig ugye a vétóját 76 szavazattal át lehet vinni, tehát a törvényt mi meg tudjuk szavazni, viszont arra, ha ő ezt a lépést...
Megtörni.
Tehát át tudjuk vinni a parlamenten az ő akarata ellenére is ezt a törvényt, ha lesz rá 76 képviselő, szerintem lenne, viszont nekünk akkor, hogyha ő ezt nem írja alá, tényleg jó hangosan el kell mondani az elnöki palota előtt, hogy mit gondolunk Csaputová elnökasszonyról, és a tevékenységéről is, azért mert hogyha nem tudta normakontroll elküldeni az Alkotmánybíróságra az állampolgársági törvényt annak ellenére, hogy a szövetség még levélbe is felszólította, hogy tegye ezt meg, és annak ellenére, hogy még a koalíción belül is, konkrétan az Alkotmányjogi Bizottságnak az elnök is azt gondolja erről a törvényről, hogy alkotmány ellenes, és jó lenne már, hogyha egy alkotmánybíróság erről véleményt formálna, akkor ezt nekünk meg kell ezt tenni. Nekünk ott lesz a helyünk.
Na hát bízom benne, hogy erre nem kerül a sor, de hogyha esetleg sor kerülne, akkor már viszont látom, hogy már előre eltervezték, hogy ezt nem szabad szó nélkül hagyni, vagy legalábbis reakció nélkül hagyni.
Hát semmiképpen sem leszünk mi birkák, hogy tulajdonképpen, hogyha történik valamilyen, de most adjuk meg a lehetőséget, most ott van, én bízom abban, hogy aláírja ezt a törvénytervezetet, és akkor tulajdonképpen nem kell ezzel a kérdéssel foglalkozni. Ha más helyzet áll elő, természetesen megfelelően módon kell reagálni.
Elnök úr, engedje meg, nem szeretnék udvariatlan lenni, de még egy pillanat, egy kérdés elejéig a piszkos anyagiakra visszatérni. Tudom, hogy pénzből sok sincs elég, főleg akkor, amikor társadalmi kulturális kérdésekről van szó. Az előző kormány kulturális áronitkára, most a szövetség párt, most Híd platformjának a vezetője, Rigó Konrád, a törvény elfogadása után ugye úgy nyilatkozott, hogyha összeadjuk a most már az állami támogatásból megszavazott összeget, a kultminótól igényelhető összeget, illetve a Magyarország által nyújtott támogatást, akkor már nagyon jó, kiváló helyzetben van a csomagok anyagilag. Vissza tudja igazolni, vagy igazolni tudja, tehát hogy tényleg akkor most már itt van a Kánaán?
Anélkül, hogy reagálnék és visszapergetném az eseményeket, hogy mi történt két és fél évvel ezelőtt a parlamentben. Ezt sokan tudják, de mivel egy szövetségben vagyok velük, és én is elnökségi tag vagyok, nem tartom illudomosnak, hogy én a médián keresztül fog üzengetni, de a véleményem egyértelmű, hogy a csemadoknak ez a támogatás egyértelműen jó lesz ahhoz, hogy a tevékenysége jobb legyen, sokoldalúbb legyen, és szeretnénk profibbá, szakmaibbá tenni a csemadok tevékenységét, és ha lehet, akkor az egyes területeken dolgozóknak biztosítani azt a bérezést, azt hogy nem csak költségtérítéses alapon működjenek, hanem profi módon, szakmai módon csinálják a dolgot, erre szeretnénk ezt az összeget, természetesen a helye, és amikor számon kérik a csemadokon azt, hogy most már szeretne, én nem kértem soha számon, de hogyha most számon kérhetném azt, amikor döntöttek olyan összegekről egyéneknek, barátoknak, ismerősöknek, mekkora összegek mentek oda, és ki mondta, hogy az esetleg a többinek nem kellett volna, és kiváló munkát végeznek. Én nem akarok ez visszamenni, de a lényeg az, hogy a csemadokot hagyja mindenki dolgozni. A csemadok eddig is végzett munkát, és ezután is fogja végezni, attól függetlenül, hogy kinek mi a véleménye erről. Akinek más a véleménye, tudomásul veszük, nem értek vele egyet, amikor együtt kiálltunk valahova, az nem azt jelenti, hogy nekem ugyanaz a véleménye, mint neki, de ez is jelezte azt, hogy én hajlandó vagyok meghallgatni másnak a véleményét. A véleménye nem. Meghallgatom, nem értek egyet, és mostani beszélgetésünk is azt mondja, hogy teljesen egyértelmű, hogy a csemadoknak erre a támogatásra szüksége van, és a csemadok ilyen szempontból remélhetőleg a hatályba lépését követően a törvénynek ezt a pénzt föl tudja arra használni, hogy az eddiginél jobban, hatékonyabban tudja szolgálni a felvidéki magyar közösséget, hogy magyarként tudjunk a saját szülőföldünkön érvényesülni. És ehhez a törvény mindenképpen hozzájárul.
És én még hozzáteszem azt, mivel nem vagyok a szövetség tagja, úgyhogy én ezt kimondhatom. Ezt az a személy mondta, aki 2019. decemberében meg szerette volna szüntetni a csemadokot, azzal, hogy létrehoz egy ellen csemadokot, egy állami szervezetet. Én azt gondolom, hogy ha van ebben az országban valaki, aki a csemadokról nem nyilatkozhat, akkor ez pont a Rigó Konrád úr. Én azt szeretném, hogy a csemadok még többet tudjon össze...
Nyilvánosan egy gondolatot, tehát nem egy magánbeszélgetésre hangzott el, tehát a volt államtitkár úr ezt a profiljáért, tehát azért bátorkodtam, hogy én ezt beidézni.
Én meg azt szeretném, hogy még többet tudjon összepályázni a csemadok, még rangosabb, még nívósabb programokat tudjon szervezni, mert úgy, ahogy már az elnök úr elmondta az elején, sok helyen a kulturális élet csak a csemadok körül mozog, és ott a tevékenységük szinte az egyetlen kulturális tevékenység azokban a községekben, úgyhogy bátran minél többet, és amiben tudunk segíteni, nagyon szívesen segítünk.
Ez ugyanakár lehetne egy végszó is, de még azért van egy kérdés, amire kíváncsian várnám a választ. Hogyha, ahogy mondtuk, az anyagiaktól eltekintünk, és így nézzük a törvényt, tehát a preambulumban egy másik érdekesség, még pedig az, hogy számomra talán elsőként az ilyen fontos dokumentumok közül nem kisebbségről beszél, nem nemzetiségről beszél, nem nemzeti kisebbségről beszél, hanem Szlovákiába élő magyarokról beszél, sőt ráadásul hozzáteszi, hogy a nemzeti identitásuknak a növelésébe, erősítésébe vannak előírhetetlen érdemei a csemadoknak. Tehát mintha ez az első olyan törvény lenne, ami bennünket a magyar nemzet részeként fog föl, és nem mindenféle művi szavakkal próbál apostrofálni. Hogy ezt most kérdezem a Gyimesi képviselőtől, hogy ez ne haragudjon, hogy föltételezem, de hogy ez véletlen volt, hogy így fogalmazódott meg, vagy...
Nem, egyáltalán nem. Nem, egyáltalán nem. Ez volt az egyetlen kifogás a törvény előkészítő bizottságnak, amit nem fogadtam el. Tehát ők kifogásolták azt, hogy nincs olyan, hogy magyari meg magyari zsiuci na Slovensku, mert így fogalmaz meg a törvény, de ezt én figyelmen kívül hagytam, mert csak ilyen van, és ez így került elfogadásra. a törvény előkészítő bizottságon kívül senki nem kifogásolta ezeket a fogalmakat.
Értem. Azt hiszem, hogy ez talán túl is mutat magának a csomagoknak, a keretei, hanem ez már az öt magyarságot, vagy legalább az öt magyarságnak a felvidéken Szlovákiában élő részét is érinti.
Tehát egy tényleg teszi, hogy bátran ki kell állni, bátran véleményt kell formálni, bátran véleményt kell mondani, és hogyha egy-egy kifejezés, egy-egy mondatnak súlya és szerepe van, akkor ragaszkodni kell hozzá természetesen. Hogy ezzel nem mindenki ért egyet, ez egy másik dolog, de nagyon fontosan le van írva, de még fontosabb az, hogy le van írva, mondjuk a törvény elfogadását követően, az a gyakorlatban is így valósuljon meg. Tehát reméljük, hogy ez így lesz. Még egyszer mondom, rajt jó, tehát lehetőség itt van, és reméljük, hogy ez nem csak egy két éves időszakra fog vonatkozni, hanem a további időszakban is lehetővé teszi, hogy ezzel a pénzzel gazdálkodjon a csemadok, és természetesen azt a munkát végezze, amely munkáról beszéltünk, ami mindig kormányoktól, ideológiák, nem tudom mitől mentes volt ilyen szempontból. Természetesen figyelembe vette az éppen uralkodó kormányzatnak a véleményét, vagy pedig meghallgatta, de a döntéseit mindig a saját berkeiben, a közösség érdekében tette. Nekünk a mi útmutatónk a közösség, a felvidéki magyar közösség. Senki másnak nem akarunk megfelelni, hanem mi a felvidéki magyar közösségnek, a mi magyar nemzetünknek akarunk megfelelni ezzel a tevékenységgel.
Hát én bízom benne azt, hogy ez most egy törvény garantálja, ezt az állami segítséget, garancia lesz arra, hogyha egy év múlva, két év múlva esetleg egy kormányváltás után tudunk újból találkozni, akkor ez a része az ő érintetlenül marad. Én nagyon szépen köszönöm Bárdos Gyulának, a Csemadok elnökének, illetve Nyemesi György parlamenti képviselőnek, hogy elfogadták az adásidő podcast meghívását. Bízom benne, hogy ebbe a témába hosszú ideig nem kell találkozni, de más témákba szívesen megvárjuk, akár ugyanaz a párosításba is önöket. Minden jót kívánok, és a hallgatóinak megköszönöm a figyelmet.
Köszönöm a meghívást.
Köszönöm a lehetőséget.